Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, az 5. fejezetből, a 13. verstől a 20. versig a következőképpen hangzik Isten igéje. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt. Sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, húsvét után 2. vasárnap ez a mai. Ennek a vasárnapnak különleges, sőt, igen beszédes elnevezése van. Jó pásztor vasárnapja. A mi megváltó Urunk mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életét adja a juhokért. Ezt hallottuk az imént a lekció felolvasása során. Megkérdezheti valaki akár, hogy akkor a többi vasárnap az talán nem a jó pásztoré-e. Természetesen minden evangélikus igehirdetés, minden keresztény igehirdetés központjának, Krisztus központúnak kell lennie, krisztocentrikusnak kell lennie. De mégis ez egy különleges megálló itt húsvét után 2 héttel a mi számunkra, ahol arra kerül mindenek fölött a hangsúly, hogy Jézus Krisztust és rajta keresztül Istent megismerni maga az élet. És ez hatalmas ajándék. Ahogyan az imént énekeltük még a kezdő éneknél, át meg átjársz minket, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. És ez nem azon múlik, hogy valaki intellektuálisan mennyire felkészült. Azon se, hogy teológiailag jól talpalt-e valaki, hanem a szív döntésén egyszerűen. Azon, hogy akarsz-e ehhez a pásztorhoz, és csak is ehhez a pásztorhoz tartozni. És ennek kapcsán pedig akarsz-e ehhez a nyájhoz tartozni, ami ennek a pásztornak a nyája. És hogy vágyódom-e minél jobban arra az életre, amelyet a jó pásztor kínál fel ajándékként. Ahogyan réges-régen a Zsoltáros megírta, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség a jobbodon. És ilyenkor szólal meg sok-sok ember hangja, hogy hogyan is lehet ebben a szétzilált világban arról beszélni, hogy valami gyönyörűséges, amikor bármit bekapcsolunk, kinyitunk, megállunk beszélgetni, mindig valami olyasmivel találkozunk a legtöbb esetben, ami lehúz bennünket. Ami arról szól, hogy valamit valaki elveszített, hogy valami olyan dolog érte, amiből nem tud kilábalni. Miért beszél sok-sok évvel ezelőtt a zsoltáros arról, hogy örökké tart a gyönyörűség Jobbodon? A jó pásztor azt mondja, hogy az ő juhai egy szétzilált világban is meghallják a hangját. A jó pásztor azt mondja, hogy az ő hangjára mondanak igent, és nem máséra. A máséra süketek ezek a bárányok, ez a nyáj. A más hangját kizárják, és ez megmenti őket. Örökké tart a gyönyörűség a Jobbodon, egy szétzilált világban. A jó pásztor ajánl valamit, ajándékoz valamit. És így lehet az egy pásztornak egy nyája, ahogyan ezt már hallhattuk korábban. És tulajdonképpen így jutunk el ehhez a mai üzenethez, Jakab leveléhez, aki nekünk ma erről a nyájról beszél, a Krisztusban élőkről, a gyülekezet közösségéről, akik itt vagyunk. Arról, hogy ez a kicsiny nyáj hogyan maradhat meg, és hogyan erősödhet meg Krisztusban. Hogyan maradhat meg, és hogyan erősödhet meg Krisztusban. És beszél azokról a jó gyakorlatokról is, amelyek ebben segítenek bennünket, és elsegítenek másokhoz bennünket, hogy legyen szemünk másra. Jakab levele pásztorlevél, így tanuljuk. Az egész irat pusztán 5 fejezetből áll, és azt mondják róla, hogy nagyon praktikus levél, hiszen gyakorlati dolgokról beszél végig Jakab, 5 fejezeten keresztül. És a keresztény életgyakorlatot többféle helyzetben említi. Evangélikusként azért fontos megemlíteni, és jó tudni, hogy Luther kezdetben nem sokra tartotta ezt a levelet. Éppen azért, mert túl sok szó esik benne a cselekedetekről, meg a gyakorlatról, és ő azt hiányolta annak idején, hogy nem beszél arról, hogy hogyan van az embernek megigazulása, üdvössége, hogy nem cselekedetek, hanem hit által van üdvösségünk. De azért azt is fontos tudni, hogy Luther egy olyan helyzetben mondta ezt, amikor minden arról beszélt, hogy mit kell tennem azért, hogy elnyerjem az örök életet. És amikor a reformációt elindította, amikor az Isten megnyitotta a szívét arra, hogy elinduljon egy egészen új gondolkodás, amikor megengedte, hogy a szívek megújulhassanak, akkor az állt a központban, hogy egyedül hit által van üdvösségünk. Később aztán Luther maga is szelidebben állt ehhez a levélhez, minden esetre tény az, hogy már egészen régóta az új szövetségnek a része, és bátran olvassuk ezt a levelet. Nem beszélve arról, hogy a szerzője ennek a levélnek az Úr testvére Jakab. 5 Jakab szerepel az új szövetségben, 5 különböző Jakab. De ez a Jakab magának Jézusnak a testvére. 30 évig szolgált püspökként. Ő volt az, aki először megengedte, hogy a pogányokból lett keresztények is a keresztény nevet viselhessék. És ő volt az a Jakab, aki bizony a keresztény üldözések legkeményebb időszakában volt az egyház földi feje. Irányította a gyülekezetet. Néró 7. évéig ő szolgálatban állt. Tehát egészen biztos, hogy amiről ő beszél, a szenvedésről, a vigasztalásról, az nagyon hiteles, ennél hitelesebb nem is lehet. Jézus maga is beszél a hit cselekedeteiről. Nem mindenki megy be az Isten országába, mondja Jézus, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Jakab a korábbi versekben azt is kimondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha megismerted az életet, hogyha megismerted azt az életet, aki a jó pásztort jelenti számodra, akkor annak következménye van. És ez hallatlan felelősség Krisztus nyája számára. Ha megismerted az életet, akkor nem lehetsz passzív. Aktivitást vár tőlünk. A Krisztus közösségében élő ember egy olyan területre lép be, ami Istennek a hatalmi területe. Valójában az egész világ Isten hatalma alatt áll. De ahol Isten úgy tud cselekedni, hogy ott arra választ kap, az az Isten hatalmi területe és az a gyülekezetnek a közössége. A gyülekezeti közösségben pedig ott van az Úr, és ő parancsol, és az ember pedig engedelmeskedik neki. Csak engedelmességből fakadhat az én hívő keresztény életem. A jó pásztornak történő engedelmességből. Mert hogyha nem neki engedelmeskedem, akkor vajon kinek engedelmeskedem? Akkor egészen biztos, hogy valami másnak, hogy valaki másnak engedelmeskedem. És akkor hova visz az utam? Zsák utcába? Zsák utcába. Nem olyan régen, ahogy édesanyámnál jártunk Budapesten, meg kellett állni valakit megvárni, és nem volt hely, minden le van zárva. Egészen meglepő, hogy mennyi régen jól használható hely le van zárva azóta. És egy zsák utcába álltunk be annak a végébe, hogy várjuk az érkezőt. És közben azon tanakodtunk, hogyha jön valaki mögöttünk, mert talál egy parkolót, akkor mi hogy fogunk kitolatni. Tehát abból semmi jó nem történik, hogyha egy zsák utcába ragad az ember. Ha előre megyünk, ott már gyalogosok vannak, akkor őt elütjük, vagy nekünk jönnek. A levél utolsó szakasza a mai üzenet, mely nem kisebb dolgokról, mint az imádság erejéről ír. Így is szerepel a Bibliánkban, hogy az imádság ereje. Úgy, mint erőforrás. Az energiaválság időszakában vagyunk, amikor rengeteg szó esik arról, hogy hogyan lehet takarékoskodni, sőt, most már előrébb vagyunk talán több lépéssel is, hogy hogyan lehetne olyan segítségeket beépíteni, beszerezni, amelyek a későbbi költségeket csökkentik. A mi iskolánk is itt, a gimnázium is ezen dolgozik, gyülekezetek dolgoznak, múlt héten voltunk Debrecenben, lelkészi munkaközösségi ülésen, éppen a napelemek kerültek fel a gyülekezet épületére és a templomra. Sok mindent szervezünk, intézünk. És akkor megállít bennünket Jakab apostol a mindennapjaink során, az egyházi életünkben, a családi életünkben. Azt mondja, hogy mindenek fölött kellene annak lennie, ami itt a végén áll, az erőforrásnak. Hogy nem legyinteni, hogyha majd marad időm, akkor majd imádkozom. Luther azt mondja, hogy ma sok dolgom van, tehát sokkal többet fogok imádkozni. Mert ez a gyülekezet működésének is az alapja. Mely azt jelenti, hogy megállok Isten előtt. Megállok csendesen, megállok alázatosan. Embert próbáló helyzetekben is megállok Isten előtt. Amikor vigasztalást kérek Istentől. Amikor azt kérem, hogy gyógyítson. Amikor azt kérem, hogy az én életemben, annak ellenére, hogy Nem úgy tűnik, hogy most a jó irányba megy, amikor annyi veszteség ér, akkor is az élet győzön. Az a Krisztus, aki a jó pásztor. Az a Krisztus, akiről húsvétkor hallottuk 2 héttel ezelőtt, ez állt a középpontba, hogy ő szenvedett, de vállalt mindent alázatosan. Azt is vállalta, hogy 2 köztörvényes bűnöző közé megfeszítsék. Ő van itt most is közöttünk, és ő vigasztal minket. Ő ébreszt fel minket. Ő gyógyítja a sebeinket. És azt mondja az igén keresztül, szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Ilyen egyszerű lenne? Nem ilyen egyszerű. Nagyon sok a tragédia. Nagyon sok a veszteség. Nagyon sok a fájdalom. Olyan emberi sorsokkal találkozik lelkészként is az ember, amit nem lehet kitalálni. Nem ilyen egyszerű, de ilyen gyógyító. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. És ehhez kapunk testvéreket. Ezért jó pásztor vasárnapja, mai vasárnap, hogy annak a nyájnak van egy jó pásztora, de van egy nyáj. Nem jó embereket ad a jó pásztor, meg nem tökéletes embereket ad, de megváltott embereket, társként. Olyanokat, akik ismerik az életet. Olyanokat, akik küzdenek. Olyan emberek, akik Krisztus egyházának a tagjai. És hadd ismételjem, hogy az imádság hallatlan felelősség, és az egyetlen lehetőség, fegyver, a keresztény ember kezében, eszköz, tükör mindenek előtt, hogy hogyan vagyok jelen az én közösségemben, azt is megmutatja. Annyi mindenről lehet ennek a szép szakasznak a kapcsán beszélni. Nincsen erre idő, de sok fontos pont van, talán az egyik, ami számomra olyan aktuálissá vált az utóbbiakban, az a közönynek a pusztító veszélye. Az a közöny, amiben élünk. Amiben éljük a mindennapjainkat. Hány és hány embert hajszol végzetes döntésbe a közöny. A nem törődöm. Az oldja meg maga, hogyha nincs segítsége, magatartás. Azzal is szembesít, tükröt állít elénk, hogy vannak-e őszinte kérdéseim a másik felé, vagy csak egy udvarias fejbiccentés a kapcsolat. Sokkal később döbbentem rá, hogy egyetemista koromban tartoztam egy olyan közösséghez, ahol valójában soha meg se kérdezték, hogy ki vagyok, mi vagyok, miért vagyok ott, honnan jöttem. Vasárnapról vasárnapra találkoztunk egymással. Ezért tükör is az imádság. Megmutatja, hogy mennyire ragaszkodsz a pásztorhoz. Mennyire ragaszkodsz az élethez. Mennyire ragaszkodsz ahhoz, hogy bárhová is megy ez a pásztor, hogy bármit is ígér ez a pásztor, én akkor is hozzá tartozom. Hogy benne bízom. Hiszem-e, hogy ő az, akinek a karja megvéd. Hiszem-e, hogy ő meg tud óvni engem egy szétzilált világban is. És akkor itt említi Illés prófétát. Imádkozott 3,5 évig, amíg tartott a szárasság. Imádkozott szárasságért. De a prófétai feladat soha nem volt egy emberileg nagyon kedvező megbízatás. De az Isten igéjének engedelmeskedtek a proféták. És Isten azt mondta Illésnek, hogy menj és tudasd a néppel, hogy abban, amiben ők hisznek, ez a Baál, ez egy nem létező személy. De az Isten az él, és az Isten uralkodik, és hogyha kell, akkor tüzet gyújt, hogyha kell, akkor vizet ad, esőt ad, és csak akkor jár jól az ember, hogyha ebben az Istenben bízik. Ezért hát érdemes imádkozni. Illés Isten tervébe belelát. Nem ő irányítja Istent. Nem az imádság fogja irányítani az Istent. Hanem az imádkozó ember az imádság közben ismeri fel, hogy mi Isten döntése és mi Isten elhatározása az ő életével. Hogyha nem imádkozik Illés, Isten akkor is cselekszik. De Illésnek volt szüksége arra, hogy biztos legyen benne, hogy kicsoda az Isten, mit akar, és hogy szereti az övéit. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, sok-sok igéslap üzenete ez. Nem azt jelenti, hogy a jó ember könyörgésének természetesen, hanem aki koldussá tud válni, azért, hogy Isten a kegyelmét ráárassza, aki megüresíti önmagát, hogy Isten az ő szeretetével, irgalmával megtöltse az életét. A buzgóit azt jelenti, hogy szenvedélyes. Három konkrét élethelyzet tehát. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzon. Az Isten akaratával azonosuló, döntését elfogadó, az imádságra lélegzetvételként tekintő hívő ember bizonyossága ez. Öröme van-e valakinek? Mondjon dicséretet. Szent Ágoston, aztán Luther Márton is hirdette, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik. Mi fakad vajon az én hálámból? Fakad-e egyáltalán valami? Szoktuk-e ezzel szembesíteni magunkat az ima tükrünkön keresztül? Vagy rezignáltan veszem tudomásul, hogy hát ennyi öröm azért nekem is jár? Vagy olyan hála tud lenni a szívünkben, ami ott volt az Emmausi tanítványokéban, amikor felismerték, hogy Jézus az, aki mellettük van, és képesek voltak visszaszaladni és hirdetni, hogy mások is ennek az örömnek a részesei legyenek. Betege valaki közöttetek, hívassa a véneket, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, bizalmi kapcsolat, az Isten előtt hihetetlen, szent, megismételhetetlen, gyógyító történés. Egymás közelében hívni az Istent. Felkent olaj annak a jele, hogy az imádság az hitből fakad. Jelzi a reménységet. Jelzi a Krisztusnak jó illatát, hogy ő jelen van. És a Szentlélek jelenlétének az erejét. Ezek a dolgok, amelyekről Jakab beszél, nem mennek maguktól. Mert bizony az embernek nem zsigeri érzése az imádság. Az Istentől eltávolodott ember inkább dühöng, inkább megkeményíti a szívét, inkább nem imádkozik, inkább haragszik, inkább hajtogatja a saját igazságát, és belefásul, belekeményedik a szíve. Isten felé fordulva értem csak meg azt, hogy ahogyan Isten a nagy irgalmával elfedezi az én bűnömet, úgy az én feladatom mások bűnét eltakarni. Nem hevült-e a szívünk? Kérdezik egymástól a már bizonyosságot nyert tanítványok, amikor beszélt hozzánk az úton. Hevül-e a mi szívünk, amikor Jézus, a jó pásztor megszólít bennünket? Amikor olyan jelenvaló, olyan nyilvánvaló az, hogy itt van közöttünk? Vajon ad-e nekünk örömöt a húsvéti hit, amikor elfáradunk, amikor zsákutcába jutunk? Ez az ige igen bátorító. Jó elolvasni többször. Ezt mondja a pásztor anyájának. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy te hívogatsz magadhoz, hogy mi ennek a nyájnak tagjai lehetünk, hogy hallhatjuk a hangodat, hogy te bátorítasz, erősítesz, gyógyítasz. Téged kérünk, Urunk, hogy legyen szemünk, hogy felismerjük ezt, legyen hitünk, hogy befogadjuk, és legyen erőnk a kitartásban. Amen.